Erős várom, Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 459-es számú énekével. 459-es éneket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Mai Isten tiszteletünkön a hármas számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 48. oldalán található a hármas számú liturgia.
Kelj föl, Urunk, segítségünkre, válts meg minket kegyelmedért. Istenünk, tulajdon fülünkkel hallottuk atyánk beszédét nekünk, hogy a te orcád világossága segítette meg őket, mert kegyelmes voltál hozzájuk. Ezért dicsérünk téged mindenkor, nevedet magasztaljuk örökké. Isten sokszor és sokféleképpen szólott az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben pedig szólott nekünk az ő fia által. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindjártokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Védkeztem ellenem, ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem követtem. Légy hozzám irgalmas, és adj engedelmes szívet, hogy igéd szerint embertársaim javára éljek, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Látod, Urunk, hogy nem bízhatunk saját erőnkben, ezért engedd meg, hogy minden kísértéssel szemben a te kegyelmedre támaszkodjunk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, 60. vasárnapra oltár előtti felolvasásul kijelölt igét, melyet megírva találunk Lukács evangéliumának 8. fejezetében, a 4. verstől a 15. versig a következőképpen. Amikor nagy sokaság gyűlt össze, azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik példázatban. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Majd elmelt hangon hozzátette. Akinek van füle a hallásra, hallja. Ekkor megkérdezték tőle tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta, nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti. A mag az Isten igéje. Akiknél az út félre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak áhatatossággal. Most pedig magasztaljuk tovább Szent Három igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli vallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, hallgassunk meg egy bizonyságtételt az elmúlt hétvégén történt ifjúsági vezetőképző hétvégéről.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Egy pár mondatba szeretném megosztani a testvérekkel, hogy mi is történt ezen a hosszú hétvégén, vagyis valójában én hogy éltem meg ezt a hosszú hétvégét. Modró keresztúron voltunk több gyülekezetből, a kertvárosi gyülekezet, a nyílszülősi gyülekezet,
Emmaus
is, igen, és Kisvárdáról és mi voltunk. Andy egy anglikán lelkész volt, aki vezette, és a felesége Rófi vezette ezt a ifi vezetőképzőt. Csoportokra voltunk osztva, és első kézből a Filippi levelet boncolgattuk, amiről nem tudom mennyire tudjuk, hogy a Pál apostol írt a Filippi gyülekezetnek, és ezt teljesen szétboncoltuk, hogy mit is akarta a Pál apostol ott a római börtönbe üzenni a Filippinek, hogy mennyire hálás volt a gyülekezetért. Én bennem az volt, akkor az Úr rámutatott arra, hogy mennyire vagyok én hálás a gyülekezetemért, mennyire vagyok én felszínes hívő, vagy mennyire nagy feladatom van azt mutatni, azt, hogy én Krisztus gyermeke vagyok, hogy én megváltott gyermeke vagyok. Mennyire tudom oda szeretni az embereket a gyülekezetbe. A másik pedig az, hogy amit Endékot elmondtak, amikor csoportra voltunk bontva, és kielemeztük ezt a Filippi levelet, hogy kinek mit mond. Hogy tudjuk megértetni az ifjúsággal ezeket a bibliai történeteket, hogy tudjuk az evangéliumot velük megértetni, hogy tudjuk átadni nekik. Jó volt azt látni, hogy Andy behozta 7 éves kislányát, Emilyt, és el kellett neki mondanunk, hogy miről is szól ez a Filippi levél, és ez nem volt olyan könnyű. Nem volt könnyű vele megértetni, hogy mit akar Pál apostol a Filippi gyülekezet, a Filippi gyülekezet, hogy mennyire szereti elmondani az ő nyelvén. Meg a másik, hogy mennyire fontos szerepünk van nekünk szolgálóknak, megértetni azt, hogy Jézus Krisztusban van örök életük, és hogy nekünk mennyire fontos szerepünk van abban, hogy Krisztushoz vezetni a gyerekeket. Én a gyerek szolgálatban veszek részt, a kamaszokkal valószínű, hogy sokkal nehezebb, de hogy az Úr ráérsz ezt a szívembe, hogy nagyon nagy felelősségünk van, hogy az örök élet az, ami a a mi célunk, hogy megértessük a gyerekekkel, hogy az örök élet az, ami a legfontosabb, tehát megértetni velük, hogy nem babra megy a játék, hanem az örök életük, amit az Úr Jézus Krisztus ott a kereszten elvégzett értünk. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! És ami egyébként szép volt még ebben a dologban, hogy az egyház nagy gyülekezetei közösen végezték ezt a munkát, mert gyülekezetekben mindig folytak munkák, de így együtt, hogy a gyülekezet, egyházmegyék különböző gyülekezetei jöjjenek össze, és közös vezetőképzőt csináljanak, vagy utána egy ifjúság istentiszteletet tartanak, ez most volt először. És jó volt látni, hogy valóban én nem voltam jelen, csak a videót láttam erről az istentiszteletről, hogy az egyházmegye lelkészei jelen voltak, hozták a fiatalokat, és hát az Emmausi templom, hát ez egy vándor istentisztelet kíván lenni, majdnem tele volt fiatalokkal. Lehet imádkozni és hálát adni az Úrnak, hogy fiatalok között végzett szolgálat az ne törjön meg. Istentiszteletünket pedig folytassuk 327-es számú énekünk eléneklésével. 327-es énekkel készülünk az ige hirdetésre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgyhogy írva találjuk a zsidókhoz írott levélben, annak második fejezetében, az első verstől a negyedikig következőképpen. Isten igéjét tehát a zsidókhoz írott levélből olvasom, a második fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra. Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékával, amelyeket akarata szerint osztott szét. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, az elmúlt héten összefutottunk egy kedves német turista csoporttal, feltehetőleg szimpatikusak lehetünk neki, mert nagyon szerettek volna kommunikálni velünk, szerettek volna beszédbe legyedni, és az hamar kiderült, hogy a németen kívülük nem beszélnek más nyelvet, hát a németet meg én nem értem, de az egyik férfit ez nem nagyon zavarta, és nagyon akart elmondani valamit. És én rettenetesen figyeltem, néhány német szót természetesen megértettem, meg néhány nemzetközi szó is bekeveredett a beszédbe, úgyhogy nagyjából sejtettem, hogy miket beszél, de nem értettem meg azt az egyébként nagyon jó szándékú üzenetet, amit ez a férfi nekem el akart mondani. Szerette volna megértetni velem azt, hogy mit gondol rólunk. Szeretett volna beszélni magáról, szeretett volna beszélni arról, hogy hogyan látja a világot, de nem volt olyan közvetítő eszköz, ami megértethette volna velem annak a német embernek a gondolatát. Hallani és meghallani óriási különbség. Azt hallottam, hogy mit mond, de nem hallottam meg, amit mondott. Nem értettem meg, amit mondani akart nekem az ember. Nos, hát a zsidókhoz írott levél így kezdődik. Az első fejezet, első verse nagyon ismert, igen, sokszor szoktam én magam is fölemlíteni. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időben a fiú által szól hozzánk. Tehát kezdetben az Úr sokszor, sokféleképpen megszólította az ő népét, úgy tudta megértetni magát az Úr a népével, hogy angyalokat hívott segítségül, küldötteket hívott segítségül, prófétákat hívott segítségül, hogy elmondják az emberek számára, mi az ő rendje, hogyan tervezi ő az embereknek az életét. Az Istennek a szavát ezeken a prófétákon, közvetítőkön keresztül hallhatták meg az emberek. Hogy meghallják, megértsék, hogy Isten mit szeretne velük tenni, hogy meg tudják tenni azt, ami az Istennek a rendje, hogy megértsék és megcselekedjék azt, amit az Úr szeretne közöttük elvégezni. Persze sokszor csak meghallgatták, de nem tették magukévá ezt az üzenetet. Tehát az Ószövetség népe közül is sokszor látjuk, hogy hallgatták az Istennek a szavát, de nem hallották meg. Nem értették meg, vagy nem akarták magukévá tenni azt az üzenetet, amit az Isten prófétákon keresztül, vagy angyalokon keresztül küldött nekik. Ezekben a végső időkben, úgy olvassuk itt a zsidókhoz írott levél első fejezetében, ezekben a végső időkben a fiú által szól hozzánk. Olyan megdöbbentő ezt fölfognunk, hogy a megváltó Jézus Krisztus, az Istennek az egyszülött fia, aki eljött ebbe a világba, föladván a mennyei hazát, emberré lett, emberi testet öltött, eljött hozzánk, hogy elmondja az Istennek az üzenet, hogy megértesse velünk azt, hogy mi az ő terve, mi az ő akarata az emberiség életében. Jézus Krisztus megváltói munkája, amikor elkezdődött Jézus Krisztus megváltói munkája, ez az az utolsó időszak. Az Isten tervének a végső stádiuma. Kezdetben sokszor sokféleképpen, sok mindenkin keresztül mondta el az üzenetét, de ebben az utolsó időben, a végső stádiumban az ő fia által, az ő megváltó, egyszülött fia által szól az övéihez, szól az emberekhez, szól hozzánk és akarja megértetni velünk. Hát ez az utolsó idő már elkezdődött 2000 évvel ezelőtt, és hogy mikor érkezik el ennek az utolsó szakasza, hogy mikor lesz a végső időknek a vége, amelyet egyébként sokszor beharangoztak már az emberiség történelmében, hogy Jézus Krisztus második visszajövetele már itt van. Éppen Isten tisztelt előtt beszélgettünk Emesével, kérdezte egy kolléganője, egy adventista asszony, hogy akkor hogy állnak ők az Úr igéjével, és hogyan lehet viszonyulni az adventista atyafiakhoz. Hát alapvetően az adventista atyafiak is egyszer meghirdették azt, hogy Jézus második visszajövetele itt van. Meg volt a dátum. De Jézus nem jött vissza, mert hát még mi itt vagyunk, és nem jött el a világnak a vége. És akkor Helen Goodwight megmagyarázta, hogy miért nem jött vissza Jézus Krisztus abban az időben, amikor ők ezt megmondták. Tehát belekeveredtek egy ilyen csavarba, és azért olyasmiket mondanak, ami egyébként a Szentírásban benne van, de az Új Szövetségben már nem releváns. Tehát azt mondják, hogy itt van a kereszt, Jézus Krisztus keresztje, de ehhez még tegyünk valamit, mert azért nem jött vissza Jézus Krisztus, mert nem ünnepeljük a szombatot, hanem a vasárnapot ünnepelünk. Vagy eszünk disznóhúst, amit egyébként az ószövetségi törvények megtiltanak. És hogyha nem eszünk disznóhúst, meg majd a szombatot fogjuk ünnepelni, akkor érkezik vissza Jézus Krisztus ebbe a világba. Tehát alapvetően ez az utolsó időszak sokszor meg lett már hirdetve, különböző felekezetek által, sokszor az evangélikus egyházban is felvetődött ilyen, hogy ez már a legvégső stádium, mert már úgy tönkrement a világ, úgy elhatalmasodott a bűn, hogy az Úr ide fog csapni, és vége van. Nincs még vége. Még mindig élünk. És még mindig mehetünk lejjebb, és még mindig mehetünk mélyebbre. Megdöbbentő dolog Kisvárdán jött ez elő, amikor a legutóbb Isten tiszteleten ott szolgáltam, egyik asszonytestvér jött nagy örömmel, hogy majd az imádságban emlékezzünk már meg arról az asszonyról, aki éveken keresztül nem szülhetett gyereket. Házasságban élt, és nem született gyerekük, és ott könyörögtek az Úrra, hogy ajánlja már meg az Úr az ő házasságukat egy gyermekkel. És mondja ez az asszony, hogy képzeljem el, egy évvel ezelőtt ők együtt imádkoztak azért, hogy az Úr nyissa meg az ő méhét, és tegnap, hát akkor tegnap megszületett ez a gyerek. És hogy adjunk hálát, hogy megérkezett ez a gyermek a világba. És közben a hírekben meg az volt, hogy Amerikában meg New Yorkban meghirdették, hogy a 9 hónapos korig el lehet vetetni a gyerekeket. Hogy micsoda őrült világ, hova süllyedünk, hogy már a végső stádiumban, mielőtt megszületik a gyerek is, meg lehet ölni az anya mélyben. Hát hova süllyedtünk? Hát hogy nem vet az Isten véget ennek a világnak, hogy ilyen őrültek vagyunk. És aztán később hallom, hogy más meg azt mondja, hogy amikor már megszületett a gyerek is, eldöntheti az anya, hogy megtartja vagy nem tartja meg. Mert mondjuk fiú született és ő lányt akar, és akkor tegyük el lábalól. Tehát téboly, ami az emberek életében, meg az a végső időknek a végső stádiuma. Nem tudjuk, hogy hova lehet még süllyedni, de az biztos, hogy még nem jött el, mert itt vagyunk, és nem tudjuk, hogy mikor lesz az időpontja, mert az nem nálunk van, azt az emberek nem tudhatják. Egyet azonban tudunk, hogy Jézus Krisztus az Úr kijelentésének a forrása. És már nem proféták által, nem angyalok által, hanem az ő egyszülött fia által, aki a jobbjára ült, fiú Isten, megváltó, ő általa szól az övéihez, szól hozzánk, beszél velünk, érteti meg velünk Istennek az üzenetét. És ezért van az első vers, amit felolvastam, a második fejezet első verse, a kiírt igénynek az első gondolata ez, hogy ezért tehát még jobban kell figyelni. Tehát, hogy értsétek meg, hogy kezdetben proféták által, angyalok által Isten sok mindent elmondott az embereknek, de ez utolsó időben a fiú Isten, aki eljött erre a világra megváltó lett, aztán ott ül az Istennek a jobbján, ezáltal a fiú Isten által szólt az Isten hozzánk, ezért még jobban kell figyelni. Tehát el ne védsétek. Figyeljetek arra, hogy az Isten mit akar nektek mondani. Figyeljetek odaadással, merüljünk bele a hallottakba. Ez a figyeljünk, ez nagyon mély üzenetet hordoz. Nem azt mondta, hogy hát akkor figyeljetek oda majd az Isten tiszteleten, és akkor majd mondjátok el, hogy mi is volt az ige hirdetésnek az üzenete. Lelkész testvérünknek a kedves története volt, a Szélbúcsú mesélt, amikor egyik gyerek hazaérkezett, ez a feleségének a családjával történt, a Győri János bácsi családjával, hogy az édesanyja kérdezi a gyereket, hogy mi történt az Isten tiszteleten. Apa prédikál. Miről prédikált apa? A bűnről. Mit mondott a bűnről? Elítélte. Akkor ez volt az ige hirdetésnek a lényeg a gyerek számára. Hogy ami az ige hirdetésben elhangzik, ami az Isten üzeneteként jön, hogy merüljünk bele, engedjük magunkhoz közel, hogy megértsük annak az üzenetét, és ne csak egy elméletet értsünk meg, hogy igen, elítélte a bűnt, a bűn az ítéletre való, hanem hogy az én életemre nézze, mit jelent az. Hogy engedjen magamhoz közel, merüljek bele, tapadjon hozzám az Isten igének az üzenete, amit meghallok belőle. Ez azt jelenti egyébként, hogy az ember odaadja magát a hallottaknak. Átengedi magát annak, amit hall. Magáévá teszi. És ezt mindezt azért mondja az Isten igéje, hogy nehogy elsodródjunk. Tehát ragadd meg az Istennek az igét, engedd magadhoz, tapadjon hozzá, merülj bele. Azért, hogy nehogy elsodródjál, mert óriási veszélye van a sodródásnak. Ha nem figyel az Úr gyermeke, ha csak hallgatja, de nem hallja meg az igét, ha úgy jár vele, mint én a német atyafival, hogy hallgattam, megerőlködtem rajta, de nem értettem meg belőle semmit. Lehet, hogy egy csodálatos meghívást adott át nekem az ember, hogy látogassam meg őt az otthonába, és ő engem vendégül lát, de nem értette belőle semmit, azért nem tudok vele élni. És kimarad az életemből valami óriási dolog, mert nem értettem meg. Az Isten igéjében is jön. Isten ígér valamit, az ember hallja, de nem hallgatja meg, nem érti meg, nem lesz az övé, nem merül el vele, nem lesz az övé az üzenet. És akkor ezért mondja az ige, hogy elsodródik az ember, és a sodródásnak következménye van. Ahogy a második versben olvassuk, mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, tehát ha az az ige, amely csak, és az idézőjelbe téve proféták által, és csak angyalok, isteni követek által volt hirdetve, és mégis annak az igének a számunkérése büntetés volt az emberek számára, akkor hogyan menekülünk meg mi? Mi, akik ilyen nagy üdvösséggel, akik nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először. Maga az Úr hirdetett meg először, és mi nem törődünk vele, akkor hogyan hisszük meg ennek a levét? Tehát következménye volt annak, hogy a proféták által meghirdetett igét megszegték az emberek, hát hogyan lenne következménye annak, hogy az üdvösség meghirdetését veszi az ember figyelmen kívül. Az üdvösség meghirdetése nem kerül az ő szívébe, amit maga az Úr hirdetett meg. Csodálatos útja ez az evangélium terjedésének, ahogy leírja itt az ige. Ez azt mondja, hogy az Úr maga hirdette meg ezt az üdvösséget. Jézus Krisztus eljött a földre, bebizonyította a világ előtt, hogy ő az Istennek a fia, jelek, csodák kísérték az életét, és ő meghirdette az üdvösségnek az útját. Az üdvösség útjának a lehetőségét föltárta az emberek előtt, majd jöttek a bizonyságtevők, majd jöttek azok, akik hallották az Úrtól, hallották Jézus Krisztustól az üdvösség útját, magukévá tették, átélték, maguk is részeseivé lettek, és aztán továbbadták azt, megerősítették a hallgatókban mindazt, amit ők átéltek. És a bizonyságtevő az nem más, mint aki veszi az Úrtól, engedi az életében működjön, hogy azott elkezdjen változást idézni, és arról a változásról tesz bizonyságot a bizonyságtevő. Nem tanokat hirdet, nem tudományt hirdet, nem tanokat állít föl, és azt mondja el a többieknek, hanem azt mondja el, hogy ezt cselekedte velem az Úr. Ebben az élethelyzetben voltam, az Isten belenyúlt az életembe, megforgatta, megváltoztatta, ennek a következménye az lett, hogy... És erről tudok bizonyságot tenni, hogy Isten belépett, változást hozott, és ez lett a következménye. Ez a bizonyságtétel. És erről beszél ez az ige, és ezek a bizonyságtevők az Úrtól vették, és ők pedig megerősítették azokban, akik hallgatják őket. Tehát Istennek a szava jön rajtuk keresztül. Akkor, hogyha rajtuk keresztül engedett igéről van szó. Tehát a bizonyságtévők az Úrtól vett igét adják tovább, amit átéltek. Persze ezek a bizonyságtevők is a süketségből jöttek az ige meghallására. Tehát ők sem Isten közelében élő, meg az Isten igéjével élő emberek voltak, hanem élték az életüket, egyszer csak találkoztak Jézus Krisztussal. A vámszedőnek a helyén, vagy éppen Zákeus fönt volt a fa tetején, vagy éppen egy vérfolyásos asszony, egy beteg, vagy egy halottat sírató ember találkozik Jézus Krisztussal, és ahogy Jézus Krisztus belenyúl az életébe, megforgatja, és utána bizonyságtevő lesz belőle. Ahogy a gadarrai megszállatot is látjuk, hogy amikor megszabadul a bilincseitől, követni akarja Jézus, hogy Uram, hát te vagy, aki az életemet megújítottad, szabaddá tettél, megyek veled, és azt mondja, nem, maradj itt a faluban. Aztán beszélj arról, amit tettem veled. Beszélj arról, hogy mit cselekszik az Isten igéje benne. Tehát itt van a faluban a rengeteg ember, akinek szüksége van az evangéliumra. Tehát ők is a süketségből érkeznek az Isten igéjének meghallására. Mert hát sokan vannak, akik gyülekezetbe járnak, akik hívő családban nőnek föl, akik lelkész családban nőnek föl, hogy az Isten igéjét hallják, de nem hallják meg. Hallgatják, Isten igéje ott van az életük körül, de nem lesz életük részévé. És elsodródnak. Olyan szomorú látni azokat az elsodródásokat, amiket az ember lát a környezetében. Fölmerült most a lelkész életpálya modellel kapcsolatban, hogy a lelkészi hivatás az milyen terhekkel jár, és hogy hány lelkész gyerek sodródott el az Isten közeléből. És hány lelkész gyerek fordított hátat gyülekezetnek, Istennek, meg nem tudom, mert azt látta, hogy ott volt a gyülekezetben, már gyerekkorától hallotta az igét. De nem lett az övé. Nem forgatta meg az életét. És aztán elsodródott Isten közeléből. És aztán hátat fordított Istennek, gyülekezetnek. Vagy aztán családnak hátat fordított, ez másik kérdés, nem tudom. De sok ilyenről számoltak be, hogy megkeresték pszichológusokat, pszichiátereket, mert lelki defektje lett ezeknek az embereknek. Hallották az Isten szavát, csak éppen süket fületre talált. Nem értették meg, nem engedték, hogy a szívükben elkezdjen működni. Tehát veszélyes dolog hallgatni az igét, de nem engedni az igének. Tehát hallgatni az Istennek az igéjét, de nem engedni, hogy belemerüljek, hogy én oda tapadjak mellé, vagy oda tapadjam mellé az Istennek az igéje. Rizalénnek volt ez a kedvenc szólásmondása, hogy a kovács kutyája nem fél az ülő pattogástól. Mert amikor rácsapnak az ülőre, akkor egy nagyon csengő-bongó hangot ad, egy normális kutya elszalad. De a kovácsnak a kutyája már megszokta, rácsapnak az ülőre, semmi probléma nincsen. Hozzászokott. Amikor külszíni kutatásnál dolgoztam, és tornyot szereltünk, a fúró tornyokat szereltük, és mikor először fölmentem a 5-10 méteres magasságba, és ott szereltük a tornyokat, és ilyen padlókon közlekedtünk, hát akkor kibiztosítva, remegő térdekkel mentem át a padlón. És ezt eltelt egy rövid idő, és utána a biztosítás nélkül mentem a padlókon 5-10 méteres magasságban, megszoktam. Nem féltem a magasságtól. Kezdetben az ember fél, hogy hú, leesek, meghal minden, és már egy ilyen padlón kell végigmenni. De hát, hogy letesszük a padlóra, vagy a földre azt a padlót, hát simán elmegy rajta az ember, semmi baj nincsen. Csak amikor fönt van a magasságban, akkor megremeg a térde, és fél, hogy hova lép. De aztán megszokja. És persze ebből lesz aztán a baleset. Mert úgy gondolja, hogy már nem kell félni sem. Így áll az igét hallgató ember, aki nem enged az igének, hogy megszokja. És aztán ez a megszokás azzal jár, hogy már elmegy a füle mellett az igének az üzenete. Az Úr igéjét, annak a szívbe fogadását szeretné az Isten elvégezni, és nem szabad ezt játékszernek tekinteni, de nem szabad munkaeszköznek sem tekinteni az Istennek az igéjét. Isten igéje az élő és ható, és az ember szívének vizsgálójává, benseinek vizsgálójává lesz. És hogyha engedi az ember, akkor új életet teremt. Új életet formál, új életet visz. Az Úr igéje tehát szívet forgató, szívet formáló eszköz. Hallgatni az igét, de nem engedni az igének életveszélyes játék. Hogy igényben is olvashatjuk, játék az üdvösséggel, el lehet játszani az üdvösséget. Ha az ember nem veszi komolyan Istennek az üzenetét, akkor eljátszhatja az üdvösséget. De milyen csodálatos bizonyságtévő, amikor hallották az Úrtól is, a számukra megerősítettek azok az üzenetek, amiket Jézus Krisztus mondott, azáltal, hogy elkezdett működni bennük, vagy elkezdett működni körülöttek, és ők látták ennek a hatását, látták ennek a csodáit. Elkezd működni az Úrtól kapott ige a szívükben, és ez a bizonyságtévőknek a szolgálat, hogy amit az Úrtól kapott, az átélt, azt átélte, elkezdett működni a szívében, és Istentől megértetett, érti most már, hogy mitől működik és hogyan működik, és aztán, mivel átengedi a saját életén megéli, ezt a megért igét aztán továbbadja. Ez a bizonyságtételnek a folyamata. És hogyha engeded, akkor bizonyságtérő lehetsz te is. Az Úrtól kapott igét, rajtad keresztül átengedett igét, elmondhatod, oda teheted a másik ember elé. És az Istennek az igéje az életet ad. Hogyha tant vagy tudományt terjeszt az ember, ismeretterjesztést ad, az nem tanú bizonyságtétel. Az jobban gyönyörködhet az ember, csillogó elméknek a termékeit olvashatjuk tudományos könyvekben, de hogyha nem engedte magán keresztül az Isten igéjét, ha nem engedte, hogy formálja az életét, és nem arról tesz bizonyságot, ami benne lezajlott, akkor egy tan és tudomány maradt csupán. Akik így aztán beálltak a bizonyságtérőknek a fellegébe, azokat az Úr erősíti meg. Azoknak a bizonyságtételét az Úr megerősíti jelekkel és csodákkal. Tehát nem csak azokat, amiket Jézus Krisztus tett, kerül csodákkal az emberek elé, hanem amikor az ember bizonyságot tesz. A bizonyságtévő elmondja azt, hogy mit cselekedett rajta keresztül az Úr, jelekkel és csodákkal megerősíti az Úr, ezt ígéri ebben az igében. Ha a bizonyságtérő őszintén továbbadja azt, amit az Úr benne cselekedett, akkor az Úr a jelekkel, csodákkal, a Szentléleknek különféle ajándékaival, amelyet egyébként az ő tetszése szerint ad. Tehát nem automatizmus ez, hogy bizonyságot teszek, és akkor megtér mindenki, mert én bizonyságot tettem arról, amit az Úr velem cselekedett. Az ő tetszése szerint, mert az Úr ott és akkor ad hitet, amikor az neki tetszik. Nem lehet belőle ki erőszakolni. Nem lehet olyan tematikát felállítani, aminek a következtében hívő keresztjének jönnek ki. Az ember éli a bizonyságtévő életét, teszi a bizonyságot szóban, cselekedetben, és az Úr pedig akkor ad és ott ad hitet, amikor az neki tetszik, az ő tetszése szerint. És nem lehet az Isten számon kérni, hogy miért nem adta ekkor, hanem hálát lehet adni, amikor megadta. És olyan jó ezt látni, amikor gyerekek, fiatalok, fiatal felnőttek életében az Úr elkezd működni, és már életek korai szakaszában az ember tud engedni Isten akaratának, és az élete róla tehet bizonyságot. A bizonyságtevőnek tehát tenni kell a dolgát, és az Úr, amikor akar, megerősíti ezt. Nem az embernek, nem a bizonyságtevőnek a dolga, hogy ezzel foglalkozzon. Hogy van-e eredménye, van-e gyümölcse, mert azt az Úr adja meg. Lehet örülni majd neki, lehet dicsérni az Úrnak a nevét, amikor megjött a gyümölcs, de nem az embernek, nem a bizonyságtevőnek a dolga ez. Azonban biztos, amikor megerősíti, akkor az látható, érzékelhető. Amikor az Isten megerősíti jelekkel, csodákkal a bizonyságtevőnek az életét, szolgálatát, akkor az látható. És lehet hálát adni, dicsőíteni, magasztalni az Úrnak a nevét. Nagyon fontos tehát, hogy még jobban kell figyelnünk a halottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk az Úr közeléből. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te szerető életünket formáló, új életet adó Isten vagy. Köszönjük, Urunk, hogy nem hagytad magára a teremtett világot, kiválasztott népedet, nem hagytad magára az elveszett embereket. Köszönjük, hogy te utánunk nyúlsz, hogy te nem hagysz bennünket igen nélkül, nem hagysz bennünket bizonyságtétel nélkül. Így adunk hálát néked a bizonyságtévők fellegéért, azokért az emberekért, akik évezedeken keresztül sokszor életük kockáztatásával, egzisztenciájuk kockáztatásával, de hirdették azt, amit a szívükre helyeztél. Add meg, Uram, hogy mi se legyünk hátrébb ennél. Köszönjük, hogy át tudjuk élni igédet. Oda tudunk ragadni hozzá, és engedjük, hogy működjön a szívünkben. Add meg, hogy megteremesse a gyümölcsét. Újd meg bennünket a sodródástól, Urunk, a szelektől, amelyek fújnak ide-oda. Add meg, hogy beléd tudjunk kapaszkodni, és a te dicsőségedre élhessük életünket itt a Földön. Hogy majd elmondhast, hogy jól van, jó és hű szolgám, kevésen hű voltál, sokkal bízok majd rád. Köszönjük, Urunk, hogy így futhatjuk föld életünket, belekapaszkodva a te kegyelmedre. Tudjuk, hogy a földi létünkben a bűn folyamatosan kísért, folyamatosan akasztja az életünket, szolgálatunkat. De te vagy az, aki meg tudsz tisztítani, te vagy, aki tovább tudsz vinni, és el tudsz juttatni a mennyei hazáig. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. Első vasárnap lévén úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral. Hirdetem a hétközi alkalmakat. Hétfőn asszonykör lesz 15 órától kezdődően. Kedden énekkar 17 órától, 18 óra 15-től biblióra. Szerdán 10 órakor babamama klub, és pénteken 17 órától ifjúsági óra. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra. Hirdetem a testvéreknek, hogy március 10-én szupplikáció lesz a gyülekezetünkben. Teológus hallgató fog szolgálni közöttünk, akiknek adománya van a lelkész képzésre, azok azon az Isten tiszteleten majd megtehetik, hogy adományoznak arra a célra. Az állampolgárok most is rendelkezhetnek az adójuk 2x1%-áról, akik nem rendelkeztek tavaly az egyházi 1%-ra, amiknek idén ismét kell, vagyis kell rendelkezni, mert hogyha egyébként valaki egyszer rendelkezett, akkor az egyházi 1% az fönnáll visszavonásáig. Alapítványokra, civil szervezetekre természetesen minden évben újra és újra rendelkezni kell. Hirdetem a testvéreknek a Biatorvágyi hetek lehetőségét. Férfi hét lesz március 4-től, női hét pedig április 8-ától, Biblia tanulmányozó hét pedig április 15-től. Hirdetem jó előre, hogy készüljenek a testvérek gyülekezeti hétvégénk, május 17-től 19-ig lesz, szintén májban. Akik szeretnének jelentkezni, szeretnének részt venni, azok már jelezhetik jó előre, hogy a listát elkészítsük, hogy tudjuk, hogy hányan leszünk ott, és tudjuk szervezni az utazást és az ott létet. kerületi misszióinak is lesz, mint ahogy a bulletinnek a hátoldalán szerepel, akik hazaviszik, azok tudják majd otthon is a naptárba beírni. Május 11-én lesz kerületi misszióinak Cegléden. Hirdetem a testvéreknek az imádságnak fontosságát is, akik itt föl vannak sorolva, kérték, hogy hordozzuk imádságban az életüket, ne feledkezzünk meg naponként elővenni. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteltünk végén énekeljük a 333-as számú énekünket, az első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 333-as éneket énekeljük. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te szeretetedből, kegyelmedből nem fogysz ki sohasem. Köszönjük, hogy Te szórod az ige magját. Köszönjük, Urunk, hogy életünk szántóföldjére eshet. Ments meg bennünket attól, hogy kősziklák közzé essen. Ments meg attól, hogy a gyomok közzé essen, vagy az út szélére. Áld meg bennünket azzal, hogy jól előkészített talajba hullhat a Te igéd, és megteremheti a gyümölcsét, adhat száz annyit. Köszönöm, Uram, hogy hálát adhatunk azért is, hogy egyházad él. Köszönjük, Urunk, hogy Te hívogatod a Te népedet, folyamatosan szólingatod, fiad által, Szentlélek által mozgatod az embereknek a szívét. Így adunk hálát, Urunk, a gyülekezetünkért. Köszönjük néked, hogy megélhetjük a hívő életünket itt ebben a közösségben. De kérünk, hogy légy egyházunkkal is, áld meg a Magyarországi Evangélikus Egyházat. Add meg, hogy az ige hirdetői, az ige hallgatói, azok olyan bizonyságtévők lehessenek, mint aki az igében is szerepelt ma. Add meg, hogy engedjük, hogy szívünkhöz közel érjen a Te igét, hogy magunkévá tehessük, hogy átmelegítse a szívünket, hogy olyan bizonyságtevői lehessünk, akiket meg tudsz erősíteni jelekkel és csodákkal. Köszönjük, Urunk, hogy gyülekezetünkben is vannak szolgálók különböző területeken, áld meg az ő életüket, vond magadhoz szívüket, Urunk, hogy meg tud áldani a szolgálatukat, hogy a bizonyságtételük erővel szólhasson. De így adunk hálát, Urunk, minden presbiterért, felügyelőért, szolgálóért, különböző gyülekezetekben. Így kérünk lelkészekért, esperesekért, püspökökért. Te áld meg őket, Urunk, hogy akikre sokat bíztál, azok jól helyt tudjanak állni a neked való szolgálatban, és beteljesíthessék azt a küldetést, amit rájuk bíztál. Te így kérünk más felekezetű testvéreinkért is, akik az Úr Jézus Krisztusban testvéreink lehetnek, akik az örök élet reménységében élnek, adnak, hogy meg tudjuk élni azt az egyházi életet, amit Te szerettél volna, hogy szeretnél, hogy megéljünk ebben a világban. De hálát adunk néked azért, hogy teremtett világod még él. Add meg, hogy azok, akikre rábíztad ennek a világnak az irányítását, bölcs szívhez jussanak. Te ments meg bennünket, Urunk, olyan törvényektől, mint amely a magzatok gyilkolása. Ments meg bennünket olyan döntésektől, amelyek háborúsághoz vezetnek, egymás életének kioltásához, vagy a teremtett világ tönkretételéhez vezetnek. Adja ez bölcsességet, Urunk, minden politikai vagy gazdasági vezetőnek. Hadd adhatnának számot előtted naponta, és hadd kérhetnék tőled, merre vezessék a világ menetét. De így adunk hálát, Urunk, népünkért, nemzetünkért, hazánkért is. Téged kérünk, hogy azok, akik vezetik ezt az országot, felőled tájékozódjanak, tőled kapjanak útmutatást, hogy áldást nyerhessünk így is. Köszönjük, Urunk, az egyén életünket, benne házas életünket, gyermeknevelésünket, gazdasági életünket. Köszönjük, Urunk, hogy neked adhatunk hálát a mindennapi betevő falatért, az öltözett ruháért, meg a fedélért. Köszönjük, Urunk, hogy te tudod megáldani az otthonnak a melegét. Add meg, hogy hálásak lehessünk minden reggel, amikor fölnyílik a szemünk arra, amit nekünk adtál. Ments meg bennünket a kételkedéstől, ments meg bennünket az irítségtől, gőgtől. Segíts bennünket végighaladni azon a pályán, amelyen a hitünket meg kell élni. Tudjuk, Urunk, hogy a bűneink is végigkísérnek, azért kérjük irgalmadat, kegyelmedet, naponta segíts, Urunk. Szabadíts meg, újíts meg bennünket, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.